Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Szoller Andrea.
Film.
Összeállt a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hivatalos versenyprogramja, valamint a dokumentumfilmes szekció, a Cine Docs kínálata is. Szeptember 13-áig immár 21. alkalommal rendezik meg az eseményt. A programba számos olyan jelentős alkotás került, amelyek a világ legnagyobb filmfesztiváljain futottak sikerrel. A hazai közönség a Cinefest keretében láthatja ezeket először. Yorgos Lanthimos rendező néhány nappal új filmje velencei premierje után érkezik Miskolcra. A Bogónia két fiatalról szól, akik elrabolják egy multicég befolyásos igazgatóját, mert meggyőződésük, hogy a nő földön kívüli, és az a szándéka, hogy elpusztítsa a földet. A Mentsétek meg a zöld bolygót című dél-koreai sci-fi vígjáték amerikai újragondolásának főszerepében Emma Stone és Jesse Plemons látható. Az idei Cinefest hivatalos versenyprogramjában három befutott színész rendezéssel mutatkozik be, mindhárom alkotás premierje Cannes-ban volt. A Víz kronológiát jegyző, korábban színészként Oscar jelölt Kristen Stewart filmjében az erőszak és az alkohol által szétzilált környezetben nevelkedő fiatal lánynak, Lindának sikerül elmenekülnie családja elől, hogy aztán az egyetemen az irodalomban találjon menedéket. A kétszeres Oscar jelölt Scarlett Johansson első rendezői nagyjátékfilmjében, az Eleanorban egy 94 éves floridai hölgy barátságot köt egy 19 éves New Yorki diáklánnyal. Harry Dickinson első egész estés rendezése, a Mi haszna fiatal hőse, nemrég szabadult a börtönből, és minden erejével azon dolgozik, hogy megváltozzon az élete. A Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál tehát szeptember 13-áig tart.
Színház.
Egy ős bemutatóval, klasszikus és kortárs darabokkal, összesen 13 premierrel, köztük 6 nagy színházi produkcióval várja a közönséget a Pécsi Nemzeti Színház a 2024-25-ös évadban. Lipics Zsolt, a társulat igazgatója azt mondta, hogy októberben ünneplik a teátrum fennállásának 130. évfordulóját, ebből az alkalomból pedig ismét bemutatják Erkel Ferenc Bánkbán című operáját. Vidákovics Szláven, a teátrum művészeti vezetője kiemelte, hogy előadásaikkal igyekeznek minden korosztályt megcélozni. A jubileumi évadban pedig új tagok is bemutatkoznak a publikumnak. 6 új nagyszínházi produkciót, 6 kamaratermi és egy stúdiószínházi előadást is műsorra tűznek, de a művészeti vezető felhívta a figyelmet, hogy az évad során valamikor egy 13. előadást, Werner Schwab Elnök nők című produkcióját is bemutatják Vince János rendezésében. A nagyszínházi produkciók közül elsőként szeptemberben a Pál utcai fiúk kerül színre, a zenés darabot, amelyet Molnár Ferenc azonos című regénye alapján Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián készített, Vince Balázs rendezi. Októberben a Kocsár Balázs által dirigált Pannon Filharmonikusok közreműködésével Fejes Szabolcs rendezésében mutatják be Erkel legendás operáját, majd még ugyanabban a hónapban Szente Vajk Legénybúcsú című vígjátéka érkezik Pécsre Vidákovics Szláven művészeti vezető rendezésében. A Pécsi Balett táncosai novemberben a Notre-Dame-i toronyőr történetét mesélik el, szintén Vince Balázs rendezésében és Szabó Márton koreográfiájával, majd decemberben Shakespeare Romeo és Júliája elevenedik meg Lipics Zsolt színrevitelében. Februárban lesz az évad utolsó nagyszínházi premierje Pécsen, amikor László Miklós Illatszertár című művekkel életre Vidákovics Szláven rendezésében. A kamarateremben Fényes Szabolcs és Romhányi József zenés mesejátéka a Hamupipőke kerül színpadra a szeptember végén Nina Kleffn zágrábi rendező közreműködésével, majd pár héttel később Dan Gordon drámája az Eső ember premierjét tartják ugyanott Bagó Bertalan rendezésében.
Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
Szeptember 13-án debütál a Centrál Színházban Molnár Ferenc A testőr című darabja. Az előadás részleteiről a rendezővel Új Mészáros Károllyal beszélgettem.
Nagyjából az 1900-as évek elején játszódó komédiáról beszélhetünk. Egy nagyon érdekes, romantikus történetet ismerhet meg a közönség, ami igazából egy megcsalás története, egy előtörténete, és aztán meglátjuk, hogy hova fut ki a történet, de az alapfelállás lényegében egy férj és feleség kapcsolata, amibe beférkőzik ez a gyanú. Átdolgozta-e esetleg az eredeti művet, vagy teljesen azt láthatjuk, így a mai kor elvárásainak megfelelően esetleg hozzá kellett-e nyúlni az eredetihez?
Hozzá kellett nyúlni a darabhoz már csak azért is, mert a mai néző az már más, hogy néz színházat, mint tényleg az 1910-ben mutatták be ezt a darabot annak idején. Ez egy három felvonásos darab, mi ezt két részbe játsszuk, már ez is egy változás, és az egy jóval rövidebb szöveggel, mint az eredeti, egy picit még talán korszerűsítettünk is rajta ezen a szövegen. Úgyhogy egy egészen friss, üde dolgot láthat a közönség. Annál is inkább, hogy mi ezt a monarchiai történetet kicsit elemeltük, és inkább a jazz korszak látványvilága és zenei világa az, ami ezt így meghatározza. Ilyen art deco stílus és hasonlók. Egy nagyon dekoratív köntöst is kap ez a darab, amellett, hogy nyilván az ismert régi poénok megtartása mellett egy kicsit korszerűbb hangon szólal meg.
Igen, már online néhány fotó egyébként elérhető a díszletről, ez valóban egy nagyon látványos, egy ilyen aranyfényű, aranyfókuszú díszletet kell elképzelni, szerintem is nagyon hangulatosra sikeredett, és akkor menjünk bele egy kicsit jobban. Előzetesen, hogyha egy kicsit utána olvas az ember ennek az előadásnak, akkor igazából folyamatosan az jön szembe, hogy humor hátán, ez egy nagyon szórakoztató előadás. Ez mennyire marad így, vagy mennyire lesz esetlegesen drámai, hiszen azért vannak benne érzelmi szálak, vannak benne sokak által átélhető jelenetek, viszonyok.
Igazság szerint a humor az végig megmarad az előadásban, tehát ezen igazából nem is kívántunk változtatni, ez egy rettentően szórakoztató darab, aminek a lényegét az adja, hogy egy színészházas párról van szó, ahol ugye ez a megcsalás kérdése felvetődik, és nem is akárhogyan, hiszen ez már elég hamar kiderül, hogy jobb hián a színész maga ölt testőr szerepet, hogy így ő maga hódíts el önmaga elől a feleségét, nehogy más tegye meg ezt helyette. Úgyhogy a dolog pikantériája ez, és ez rengeteg helyzet komikumot ad nyilvánvalóan, hogy valaki kettő szerepben van ebben a darabban, és mint férj és mint hódító is beszélget egyszerre a feleségével, ami tényleg humoros. Ugyanakkor nyilván egy csomó aspektusát a hosszabban tartó kapcsolatoknak azért így megismerjük és ráismerünk a saját életünk tapasztalásaira, ami nyilván mindig érdekes egy ilyen darabban, hogy nem csak pusztán a nevettetés a cél, hanem egy kicsit mélyebben is szórakoztat, hogyha az ember odafigyel.
Most, amikor beszélgetünk, egy hét van hátra a bemutatóig. Egy ilyen előadás esetében talán az egyik legfontosabb feladata egy társulatnak, illetve azt gondolom, tán egy rendezőnek is a humor időzítése, hogy ezek megfelelően üljenek ezek a poénok. Most hogy áll az előkészítés? Hogyan nézett ki a próba folyamat?
Igazából még tavasszal próbáltuk ezt a darabot. A nyár legelején volt egy ilyen kis házi főpróba. Nem titok, hogy Csíkdigéretre is utazott volna ez előadás, ami sajnos így elmaradt, és Balsai Móni helyett a pénteki premiéren is Ágoston Katalin veszi át, és azután kettő szereposztásban fogja játszani a színház, a címszerepet pedig Schmidt Zoltán játsza. Való igaz, hogy az időzítés az nagyon fontos a humor szempontjából, a ritmus és a kellő időben bemondott poénok, úgyhogy még a főpróba hét az előttünk áll ebből a szempontból, de mindenképpen ígéretes és szórakoztató jó előadás fog születni.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. Csoda esett Mária Pócsom. Magyarország leghíresebb zarándok helye. Nemzeti kegyhely.
Kétféle utazás lehetséges itt, a fizikai és a belső. Mária Pócs nem csak Magyarország leglátogatottabb kegyhelye, de a Kárpát-medencében élő görög katolikusok spirituális központja is. Az első csoda. 1696. november 4-én a helyi görögkatolikus fatemplomocskában istentisztelet közben a hívek arra figyeltek fel, hogy a Mária ikon könnyezni kezdett. A rendkívüli jelenségnek hamar híre ment, és Első Lipót osztrák császár és magyar király fülébe jutott, aki elrendelte, hogy a könnyező képet az apró falusi templomból azonnal szállítsák Bécsbe, és helyezzék el a világ egyik legszebb gótikus templomában, a város és egyben a birodalom jelképei közé tartozó Szent István székesegyházban. Mit is keresne egy ilyen szenzáció egy kis, Isten háta mögötti magyar faluban? Az eredeti Mária kép ma is a bécsi Stephansdom féltve őrzött kincsei közé tartozik. Azonban hiába került előkelő környezetbe, a könnyezés abba maradt, és soha többé nem lehettek tanúi a derék osztrákok ilyen rendkívüli eseménynek. Másodszor és harmadszor. A pócsiak nem örültek, hogy a császár megszabadította őket csodatevő kincsüktől, mert a kép köré gyorsan legendák szövődtek, az elé járulók fohászai meghallgattattak, a bajban lévőknek megnyugvás jutott. Több másolat készült a csodás képről, egyik közülük visszakerült a pócsi fatemplomba. 1715. augusztus első napján itt kegyhely született, a helyettes Mária ikon folytatta a könnyezést. Ez 1905. decemberében megismétlődött. Zarándokok százai és ezrei áradtak Pócsra, annyian, hogy a fatemplomba többé nem fértek be a hívek és a megsokasodott zarándokok. 1731-ben komoly, díszes barokk templom építésébe fogtak, ami 1756-ra elkészült a mellette lévő kolostorral együtt. A kegyoltár melletti falon nagy üvegtárlók őrzik a hívek által felajánlott fogadalmi ajándékokat. Mankók, botok, hálatáblák beszélnek szavak nélkül csodálatos gyógyulásokról. A Mária kegyhelyre 1991-ben II. János Pál pápa is ellátogatott. Itt tavasztól őszig szinte minden hétvégére jut egy-egy zarándoklat. A legtöbb ember augusztus 15-én nagy boldogasszony napján gyűlik össze, de a templom és zarándok központ egész évben látogatható. Fontos megállója a Közép-Európán áthaladó zarándokösvénynek, a Mária útnak.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
A szalagcímekben nap mint nap riasztó híreket olvashatunk arról, hogy a termőföldek állapota vészesen romlik, és hogy nem marad hal az óceánokban és hasonlók. A klímaváltozással kapcsolatban valóban hatalmas problémákkal nézünk szembe, de ezek megoldhatók, legalábbis ezt állítja Hanna Ricsi, aki merész, okos könyvében amellett érvel, hogy az utóbbi évtizedekben rövid idő alatt elért nagy változásoknak köszönhetően a történelem során először esélyünk nyílik tényleges fenntarthatóságot elérni. A legfrissebb kutatási eredményeket, szemléletes ábrákat és gyakorlati tanácsokat is felvonultató könyve alapján teljesen átértékelhetjük a környezeti problémákkal kapcsolatos eddigi ismereteinket. Ezt olvashatjuk a fülszövegben, és erről beszélünk most. A könyv címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít, vendégem pedig a stúdióban Papp László, akit a Gartner cég képviselőjeként ismerhetünk, volt már itt többször a műsorban, hiszen nem ez az első könyv, aminek a magyar kiadását támogatták, együttműködve a HVG kiadóval. Derüljön most ki, hogyan találtak rá Hanna Ricsi könyvére, a szerző egyébként a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen.
Még mielőtt megjelent volna kint eredeti nyelven, már azelőtt tudtuk, hogy ezt a könyvet akarjuk, és pont azért, mert pozitív, mert nem áltudományos, és mert tényekre épül az egész.
Azt írja a szerző, hogy van ugye optimista megközelítés, meg van pessimista megközelítés, és az optimistán belül is van a józan vagy gyakorlatias optimista, valószínűleg ő az, mert hogy azt írja, hogy ez cselekvésre ösztönzi az embert.
Mi szeretjük az optimista könyveket, és ezt így mindenki úgy gondolja, hogy az optimista könyvet, az könnyű, hát az álmodozik az ember, meg az utópiát az könnyű festeni, de hogyha valaki elolvast ezt a könyvet, akkor rádöbben, hogy az optimizmus az egy iszonyú nagy felelősség. Tehát álmodozni lehet, de hogyha azt az álmot bármilyen mértékben, csak a legkisebb mértékben valóra akarod váltani, akkor az egy iszonyú felelősséget tol rád. Tehát az egyik oldalon igen, a pozitív szemlélet az nagyon jó, a másik szempontból sokkal nagyobb felelősség, mint a pessimista, hiszen ott azonnal letolod magadról a felé. Úgy se lehet megcsinálni, úgy se lesz jó, minden össze fog dőlni, a világ is úgy is fel fog forni, és akkor ezzel elengedtem az egészet. És nem csak azért ösztönös cselekvésre, mert csináljatok már valamit, vagy csináljunk már valamit, mentsük meg a földet, vagy fordítsuk meg a trendeket, hanem amit ő nagyon jól megmutat, hogy egyrészt most vagyunk abban a helyzetben, hogy a kezünkben vannak az eszközök, amikkel ténylegesen tudunk is tenni valamit. És hogy a legnagyobb baj az nem az, hogy nincs eszköz, régen sem az volt a legnagyobb baj, hogy nem volt eszköz a kezünkben, mióta az ember azóta van eszköz a kezében, legfeljebb nem tudja használni, vagy nem jól tudja használni. A nagy baj az az, hogy nem látjuk a fától az erdőt. Nagyon jó példa az, hogy hát a London levegője az akkor volt a legszennyezettebb, amikor fatüzelés volt, és hát ugye Angliában kiirtották az összes fát, gyakorlatilag minden építkezéshez vagy tüzeléshez használtak. Akkor, amikor ők átálltak a széntüzelésre, hát az ember Kánaán volt, sokkal jobb volt a levegő. Ma meg már el sem tudjuk ezt képzelni.
Szerintem sok meglepetés éri az olvasót a könyv kapcsán, mert például írja, hogy amennyi élelmet termelünk, az kétszer annyi, mint amennyi a világ teljes lakosságának elegendő lenne.
Igen.
És mégse kerül el hozzájuk.
A könyvnek az egyik nem kimondott, de mégis nagyon sokszor hangsúlyozott mondandója, ez a angolul ez a sharing is caring, és egyrészt ez az egyik üzenet, hogy figyeljünk oda a környezetünkre, és nem csak a földi, vagy a természeti, vagy az ökológiai környezetünkre, az emberi környezetünkre is, akkor azzal már nagyon sokat tudunk segíteni a környezetten magán. És ebben benne van az, hogy igen, nem dobom ki, megpróbálom újra felhasználni, vagy megpróbálom azt valahogy értelmes módon kezelni, és nem pedig rögtön a szemetes irányába mozgok, akármivel.
Azt is írja, hogy egy brit állampolgár 77 kiló műanyagot termel évente, egy amerikai 129 kilogrammot termel évente, és ugye arra is van ötlete, hogy hogyan kéne ezt megakadályozni, hogy mondjuk ezek az óceánban kössenek ki. Mindenre van egy jó, vagy jónak tűnő megoldása.
Igen. Ami nekem például a könyvvel egy nagyon nagy tanulság volt, ez a műanyag újraértelmezése, mert ugye a műanyag az egy bűnös dolog, és az egy nagyon rossz dolog, de tulajdonképpen azért lássuk be, hogy nem a műanyaggal van önmagával a probléma, hanem az, hogyha a műanyagot nem felelősen hasznosítjuk. Tehát van egy csomó olyan tárgy, amit hogyha elkészítünk műanyagból, nem lehetne jobban elkészíteni, vagy nem lehetne akár környezetbarátabb módon elkészíteni, de az, ami így elkészült, az évekig, évtizedekig használható, és akkor az egy teljesen pozitív dolog. A másik oldalon pedig az egyszer használatos palack az a legrosszabb dolog, mert az a tengerbe kerül. És ezt kell megnézni, hogy például a műanyag termékeknek mi az életciklusa, és hogyha azzal tudok foglalkozni, hogy olyan dolgokat használok műanyagból, amelyeknek az életciklusa az nem az egyszer használatos, hanem pont a tartós eszköz, akkor már sokat tettem én is a földért. És a könyv az azért nagyon jókor jelent meg, mert jelen pillanatban az anyagtudomány olyan robbanásszerűen fejlődik, beleértve a műanyagot is, hogy el se tudjuk képzelni.
Ugye ír arról, hogy igen, ez a plusz 6 fokos hőmérséklet emelkedés, ez valószínűleg elkerülhetetlen, de lehet hozzá alkalmazkodni.
Abszolút. Az emberi intelligenciát azt abban lehet mérni, hogy mennyire képes alkalmazkodni a változó feltételekhez. És ha azt nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy ma a világ semmivel sem változik gyorsabban életminőség vagy élhetőség szempontjából, mint akár 100 éve. Változik a világ, 100 éve is változott, 100 éve is volt már globális felmelegedés, csak akkor nem vettük észre, vagy nem tudtuk. Előtte pedig volt globális lehűlés is, és ahhoz is kellett alkalmazkodni. A kérdés csak az, hogy ha intelligensek vagyunk, akkor az a természetes viselkedés, hogy miért ne tudnánk ehhez alkalmazkodni, hiszen emberek vagyunk, nekünk megvan a tudásunk, az intelligenciánk, a látásmódunk ahhoz, hogy felmérjük a helyzetet, és annak megfelelően tudjunk rá reagálni. Sőt, ha okosak vagyunk, akkor azért tudunk ez ellen tenni, és tudjuk ezt befolyásolni is, a példa az az ózonlyuk. Felismertük, hogy ez káros, felismertük, hogy ez veszélyes, sokkal veszélyesebb volt, mint a globális felmelegedés, tettünk ellene, és most már gyakorlatilag úgy élünk együtt vele, hogy szinte nincs is. Ez abszolút egy nagyon jó példa, hogy maga az emberi tudatosság az hogyan tudja a világot pozitív irányba is terelni. A fenntarthatóságot, a környezetet, lehet védelmet.
A fenntartható energia kérdése, a szélerőművek, meg a napelemek, meg egyéb lehetőségek kérdése, mert arról is írja, hogy sok esetben ezek költségesebbek, és hát ilyen veszélyforrásokkal is járnak, ami ez megint csak az alkalmazkodás lenne a fontos, hogy akkor ezeket a kritikus pontokat valahogy csökkentsük.
Igen, és most, hogy benne voltam a Future of Electricity kutatásban, azt bátorkodom mondani, hogy mindazok az energiatermelő eszközök, amelyek most mindennaposak, akár azok, amelyek trendik, és akár azok, amelyek már nem trendik, az évszázad végére ezek mindegyike már máshol lesz, tehát nem ezek lesznek a fő energiaforrásaink, nem ezekre lesz szükségünk. Akár az, hogy az elektromosság előállítása a klasszikus erőműves módszerhez képest az egy teljesen háttérbe szoruló dolog lesz, hiszen itt az atomtudomány és az egyéb hasonló eszközök ezt majd lehetővé teszik, hogy teljesen másképp állítsuk elő. Vagy akár, hogyha azt nézzük, hogy ugye most már kísérleteznek azzal, például Japánban, hogy űrben legyen fönt a napelem, és akkor az mentes a környezeti hatásoktól, és onnan leszállítják az elektromosságot. Tehát el sem tudjuk képzelni, hogy ezek hogy zajlanak. Nagyon sok olyan energetikai kérdés, megoldás küszöbén van, amelyekre most egyáltalán nem gondolunk úgy, hogy ezek minket érdekelne.
Pap Lászlóval beszélgettünk egy remek könyvről, amelynek címe Ez nem a világ vége, hogyan lehetünk az első generáció, amely fenntartható bolygót épít. Szerzője pedig Hanna Ricsi, adattudós, aki a Globális Fejlődés Program vezető kutatója az Oxfordi Egyetemen. Ez a kihagyhatatlan könyv a HVG kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.